Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának a 13. fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Egyszer Jézus valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Ime volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki. Asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz. 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki, képmutatók. Vajon szombaton nem oldja el mindegyik őtök a maga ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e kiítatni? Ha Ábrahámnak ezt a leányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből éppen szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Amen. Kedves testvérek, hétköznap, kora reggel van egy jó módszerem arra, hogy hogy lépjek át az álomvilágból a valóságba. Lemegyek a piacon a pékségbe, és beszerzem a friss pékárut. És az a pont, amikor a fordulat bekövetkezik, ahogy belépek azon az ajtón, és rám kiáltanak, hogy ki a következő, tessék kérni. Már a valóságban élve indulok haza. Az egyik nap azonban egy picit előbb ért engem a valóság. A virágárusok mellett szoktam elmenni, kis bódék, ahol éppen a portékákat pakolják ki, és van a sarkon egy olyan, amely egy ideje már nem nyitott ki, egy kis szallaggal van elkerítve, és aznap reggel 2 A4-es papír volt kiírva ezekkel a szavakkal, ezzel a 3 szóval, nem busz megálló, köszönöm. Ugye elgondolkodik az ember, hogy miért írták ki, de az a pont volt az, amikor azt mondta bennem valami, hogy ez a valóság. Ide érkeztünk vissza. Itt Magyarországon, Miskolcon 2018-ban. Nem rendelőintézet, köszönöm, tenné ki a zsinagógai elöljáró, a zsinagóga bejáratához a táblát, ha tehetné, ezen a szombati napon. Nem kórház, nincs rendelés, majd a hét következő napjain tessék visszajönni. Nem rendelőintézet, köszönöm. De mire való a zsinagóga? Miért gyülekeztek ott össze az emberek? A zsinagóga szó, ahol ez a mai történetünk is játszódik, szó szerint azt jelenti, hogy az összegyülekezés helye. Ott, ahol emberek összejönnek, hogy találkozzanak Istennel, hogy a vele való kapcsolatban megújuljanak, együtt énekeljenek, imádkozzanak, ige hirdetést halljanak. Sőt, a templom mellett, a különböző városokban, és főleg Palesztinán kívül nem csak a hit letéteményese volt a zsinagóga, hiszen így gyülekeztek össze a hívők minden nap és minden szombaton, hanem a tanításnak és a tanulásnak a helye is volt, hiszen iskolaként is működött. Tehát a zsinagóga az a hely volt, ahol az emberek összegyülekeztek, hogy tanuljanak, hogy Istent keressék, hogy a vele való és az egymással való közösségben megerősödjenek. Ezért a zsinagóga vezetését, mivel ilyen fontos hely volt, olyan emberekre bízták, akik megbecsült emberek voltak. Minden zsinagógának három vezetője volt. Nem papok voltak. Nem farizeusok, nem írástudók, nem rabbik, hanem laikus, világi vezetők voltak, általában megbecsült emberek. És a három tisztség, amit betöltöttek, az egyik volt az alamizsna szedő, aki minden Isten tiszteleten összegyűjtötte az Istennek való felajánlásokat, ilyen közöttünk is van, és aztán ezt az Isten országának az ügyére, a szenvedők, a nélkülözőknek a segítésére használták. Volt egy úgynevezett szolga, aki mindig kihelyezte a különböző dolgokat az asztalokra. Ő az, aki átadta Jézusnak a názáreti zsinagógában is a tekercset, majd Jézus visszaadta neki. Ő volt az, aki a különböző dolgokat elpakolta és előpakolta, és ilyen drága szolgák is vannak közöttünk. És volt egy vezető, ez a zsinagógának a feje, aki mindig egy megbecsült, tekintélyes ember volt, akinek a legfőbb feladata az volt, hogy az Isten tisztelet szabályos és méltó módjára felügyeljen. Nem véletlen, hogy azon a ponton, amikor Jézus prédikál és elkezd gyógyítani, tehát az Isten tisztelet rendjét egy picit megakasztja, megváltoztatja, egyből közbelép, mert attól fél, na majd jön a következő jelentkező is, hogy engem is gyógyíts meg, és mi lesz ekkor az Isten tiszteletből. A zsinagóga vezetőjének, fejének volt ez a feladata és felelőssége. Ő volt az, aki felkérte prédikálni, igét felolvasni az embereket. Ő volt az, aki, hogy volt egy pap, akkor fölkérhette arra, hogy gyere előre, és áld meg azt a gyülekezetet, ami összejött. Ő volt az, aki vezette ezt az Isten tiszteletet. Ő kérte fel Jézust, érthető tehát a felháborodása, hogy szétesik az Isten tisztelet, ha előlépnek majd mások is, hogy minket is gyógyíts meg. Még egy dolgot erről a mai történetről. Az elmúlt két hétben olyan történetek, olyan evangéliumi történetek álltak előttünk, amelyben Jézus szombatnapon gyógyít. Az első történet esetében egy farizeus házába megy be ebédelni, és egyszer csak megjelenik ott egy vízkóros. Egyértelmű provokáció, Jézus tudja, hogy ezek az emberek figyelik őt, és csak azért került oda, hogy gyógyítsa meg, mert ha meggyógyítja, lesz mivel vádolniuk. Jézus föl is teszi a kérdést, szabad-e szombaton? Mivel senki nem válaszol, Jézus meggyógyítja. Aztán nem sokkal később egy másik zsinagógában, ott van Jézus szombatnapon, éppen nem tanít, hanem részt vesz az Isten tiszteleten, valahol ott a sarokban ülhet, és akkor pedig megjelenik egy sorvadkezű ember. Szintén felhívja a figyelmünket arra az evangélista, hogy figyelik Jézust. Jézus ezt tudja, megint fölteszi a kérdést. Szabad-e jót tenni szombaton, vagy rosszat tenni? És amikor nem válaszoltak, Jézus középre állítja ezt az embert, és őt is meggyógyítja. Ez a mai történet annyiban különbözik az előző kettőtől, hogy itt nincs szó provokációról. Ez az az, hogy nem kerül. Nem azért kerül a középpontba, mert oda rakták Jézus elé, hogy na ennyi, kért, hogy gyógyítson meg, mi meg figyeljük őt, hogy mit tesz. Nem azért kerül a középpontba, hanem azért, mert Jézus látja meg őt. Jézus figyelmét hívja fel az asszony a maga szenvedésével, nehézségeivel. Ő lesz figyelmes valakire ezen az Isten tiszteleten. Tehát a történet úgy kezdődik, Jézus tanít, és miközben prédikál, meglát egy asszonyt. Talán mondhatnánk azt, hát minden lelkész egy csomó embert lát Isten tiszteleten. De amikor Jézus valakit meglát, akkor azt lehet tudni, hogy az arc mögött egy élet sors is feltárul előtte. Tudja, mit hordoz az asszony. Tudja, hogy hány éve. Lukács le is írja. Így olvastuk. Volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve. És annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátja ezt az asszonyt, mindezeket mögötte meglátta. Azon gondolkodtam, hogyha mi egy nap, amikor kimegyünk az utcára, és találkozunk sokféle emberrel is, úgy első pillantásra valamit feltételezünk arról a másik emberről, hogy ő milyen lehet. Csak egy nap, néhány emberrel Isten megadná, hogy az élet sorsa is úgy feltűnne előttünk. Nem csak az arca, nem csak amit látunk, hanem amit hordoz, akár az elmúlt napja, akár az elmúlt hét. Ki mindenki bántotta meg őt? Vagy ő kit bántott meg? Mit hordoz? Milyen örömei vagy milyen nehézségei vannak? Ha csak egy nap egy emberrel meg tudnánk ezt tenni, hogy az arca mögött feltárulna az ő elmúlt napja vagy hete, lehet, hogy másként tekintenénk rá. Jézus ezért látja másként ezt az asszonyt. Mert nem csak az arcát látja, nem csak a meggörnyedt testét látja, hanem látja, ami 18 esztendeje hordoz. Kistokajban a 5. hittanosokkal lehetőségük volt arra, hogy az október 6-i megemlékezésre készülő negyedikesek főpróbáját lássuk. Nagyon egyszerű volt ez a főpróba, elől álltak gyerekek, egy-egy vers, egy-egy mondatát idézték, és ezek között a vers idézetek között előlépett egy gyerek, 13-an voltak, előlépett egy gyerek, megszemélyesített egy vértanút, bemutatkozott, elmondta a nevét, és nem csak a nevét mondta, hanem elmondta néhány mondatban az ő életét is. És hogy hogy került ő ebbe a 13-as körbe. És érdekes volt, hogy ugye a 13 aradi vértanúnak az arca előttünk van, bajszos, szakállas emberek, néha össze is kellett párosítani a nevekkel, hogy tudjuk, hogy melyik arc kihez tartozik, de vajon ezek az életsorsok mennyire ismertek előttünk. Jézus, amikor meglátja ezt az asszonyt, akkor az ő terheit, az ő életét is látja arca mögött. És így lát minket is, egy-egy Isten tiszteleten. Miközben szól az igehirdetés, vagy a kórus énekel, vagy imádkozunk, vagy az úrvacsorai közösségre készülünk, vagy egy születésnapost köszöntünk, Jézus így lát bennünket. Látja, hogy mit hordozunk. És újra az ő látókörébe kerül a mi életünk. Egy-egy Isten tiszteleten Jézus újra a látókörébe vesz bennünket. Olvastam egy kis rövid áhítatot erről az igéről, és annyira megfogott, hogy néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek ezzel kapcsolatban. Hogy tekint erre az asszonyra? És ez a kis áhítat arról beszél, arról ír, hogy Jézusnak a gyógyítási történetei, csoda történetei nagyon különbözőek. És ez a történet valahogy nem annyira színes, mint az összes többi. Nem annyira színes, mint az út szélén kolduló vaknak a példázata vagy története, vagy a tetté titokban hordozó asszonynak a gyógyulása. Hiányzik rengeteg olyan mozdulat, amely más gyógyítási történetekben ott van, hogy Jézus ráteszi a kezét, hogy Jézus felkiált, hogy Jézus imádkozik, hogy Jézus elküldi, hogy csináljon valamit. Hiányzik belőle a hitkérdés. Nincs az a kérdés, hogy hiszed-e ezt? Nincs az a kérdés, hogy mit szeretnél, hogy cselekedjen veled? Ez az asszony ott van, a zsinagógában, Jézus előre hívja és meggyógyítja. És azt mondja ez a kis néhány gondolat, hogy ezáltal ő annak a Jézusi példázatnak a beteljesítője, melyben Jézus az elgurult drakmáról beszél. Ugye Lukács szedi össze ezt a három történetet. Az eltévedt lyuk, az elgurult drakma és az elveszett fiú, vagy tékozló fiú, hogy jobban ismernek. Az a fiú magába száll, amikor minden nyomorúság éri őt, és elveszíti az összes vagyonát, amit apjától kikért, magába száll, megfordul, hazamegy, tud változtatni az életén, és bocsánatot kér édesapjától. Az már csak egy plusz ajándék, egy bónusz, hogy őt aztán visszaveszik, mint gyermek a családba, nem mint egy szolga. Aztán ott van a bárány, ő ugyan nem tud hazamenni, nem talál haza, eltéved. Talán valamelyik, ahogy így a gyermekkorban ábrázolták nekünk, valamelyik tövisbokor mélyén fekszik, és nem bír kimenni, de hangot ad. És amikor hallja a pásztor lépteit, akkor kiállt. Megmutatja, én itt vagyok, segíts rajtam. Az elgurult drakma nem ilyen. Az elveszett pénzérme semmit nem tesz, ő csak egy elveszett érték. Isten megmagyarázhatatlan kegyelme, hogy megkeresi ezeket is, mert noha nem kiáltanak, mégis értékesek. De nem a szekrény alatt porosodva, hanem a gazda kezében. Elég az, hogy ez az asszony ott van. Jézus előtt van, a maga betegségével. Nem kérdezi Jézus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. Hitőről sem beszél itt az írás. Minden feltétel nélkül Jézus megszólítja őt. Lehet, hogy temperamentumtól is függ az, hogy ki hogyan kér segítséget. Lehet, hogy ugyanaz az ember néha kiált segítségért, máskor meg némány görnye terhei alatt. A kegyelem az, hogy az Úr ezt is hallja, de amazt is észreveszi. És aztán meggyógyul az asszony, és dicsőíti az Istent. Itt az Isten tiszteleten is így van. Lehet, hogy elgurult drakmaként nem kiáltunk, hanem hordozzuk magunkban a mi terheinket, de akár az igehirdetés alatt, akár az imádság alatt, akár az úrvacsorai közösségben Jézus látókörébe kerülünk. Talán nem hangzanak el nagy szavak. Talán nincs nagy megújulás, nincsenek olyan érzések, hogy de jó volt eljönni az Isten tiszteletre, úgy megújultam, letettem a terheimet. De újra Jézus látókörébe kerültünk. És ő újra a kezébe vett bennünket. Úgy, ahogy ezt az asszonyt is. És amikor meggyógyul, dicsőíti az Istent. És akkor teszi ki a táblát, gondolatban az ember, nem rendelőintézet, köszönöm. Ne ilyenkor gyertek. A hétnek a többi napján majd rendel ez a rabbi, majd akkor gyertek. És Jézus válaszol, képmutatók. Érdekes, hogy ennek az előjárónak válaszol, mégis többes számba beszél, mert tudja, hogy ez a válasz mindazoknak szól, akik a szívükben ilyen gondolatokat hordoznak. Mindazoknak szól, akiket megfertőzött, megmérgezett ez a fajta gondolkodás. És Jézus azt mondja, talán tőletek, rajt közületek nem viszik el mindenki itatni az ő állatát szombatnapon is. Nem emeli az igát, a terhet az ő hátáról. És Jézus valójában a 10 parancsolatot idézi. Mégpedig a szombatnapi parancsolatot. De nem úgy, hogy múlt héten idéztük Mózes második könyvéből, mert Mózes második könyvében úgy szól a 4. parancsolat, hogy az Isten 6 napon át dolgozott, a 7. megpihent és megáldotta, megszentelte azt a napot, ezért kell nekünk is dolgozni 6 napon át, és a 7. napon megpihenni. Aztán Mózes megismétli ezt a törvényt, Mózes 5. könyvének 5. fejezetében olvassuk, ahol szintén előkerül a 4. parancsolat, de egy másfajta kontextusban. 6 napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod. Se a lakóhelyeden élő jövevény, hadd pihenjen szolgád és szolgáló leányod hozzád hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr, ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Milyen érdekes, amikor megismétli a törvényt, akkor már arra kerül a hangsúly, hogy se te, se a körülötted élő emberek ne dolgozzanak. Vedd le ezeket a terheket, old le ezeket a bilincseket róla. Nem véletlen, hogy Isten egy napot az ő 10 parancsolatában arra szentel, és arra fordít, hogy ezeket a kötelékeket leoldozzuk. Ezektől a kötelékektől szabaddá váljunk mi is, és szabaddá tegyünk, amennyire rajtunk áll másokat is. És Jézus megkérdezi, ti kiket tesztek szabaddá? Önmagatokat, szolgátokat, testvéreteket, állatokat? Hát csak az állatokat. Igen, könnyű az állatot szabaddá tenni, persze ő bőg, meg vonyít, meg nyivákol, meg ugat, ha nem kap enni, vagy ha valami baja van. Az embereket viszont el lehet hallgattatni. A saját lelkismeretünket is, nagyon gyorsan. A mellettünk élő embert, társunkat is. Egy idő után már nem fog beszélni, nem fogja mondani. A lelkismeret elhallgat, embertársunk is egy idő után. Nem véletlen az sem, hogy Ézsaiás próféta könyvében, amikor a szombati nyugalomnapról, illetve a böjtről beszél, akkor hozzáteszi a láncoknak a leoldását. Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében olvasunk erről. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járat. Magunkon is, és a másik emberen is. Nem véletlen ez a parancsolat, amely arról szól, hogy van egy nap, egy héten arra, hogy ezeket a kötelékeket leoldozzuk magunkról, és leoldozzuk másokról is. Biztos van közöttünk olyan, aki szokott füvet nyírni. A fűnyírás legnehezebb része az, amikor elektromos fűnyíróval próbáljuk. Hiszen ahhoz konnektor kell, áram kell, vezeték kell, hosszabbító kell, és ez a hosszabbító nincs jól elrakva, akkor legközelebb egy fél óra azzal telik, hogy ezt a hosszabbítót kibogozzuk. Legtöbbször úgy teszem el ezt a hosszabbítót, amikor füvet nyírok, hogy szépen összetekerem, a következő alkalommal valahogy a rossz oldalát húzom meg, és az egész egy nagy csomó lesz. Akkor megpróbálom csak annyira szétszedni, hogy elérjen konnektortól a fűnyíróig, és sikerüljön le nyírni a füvet, majd visszarakom a helyére, mert nincs időm bogozgatni. A következő alkalommal már bármennyire is meghúzom, nem elég hosszú ahhoz. És az ember minél tovább halogatja, annál nehezebb lesz ezt kibogozni. Aztán a végén hosszabb ideig tart az előkészület, a hosszabbítónak a kibogozása, mint maga a fűnyírás tartott volna. Melyik az a nap, amikor ezeket a kötelékeinket mi kibogozzuk? És mióta halogatjuk már ennek a rendbetételét? Akár saját magunkkal kapcsolatban, akár a mellettünk élőkkel kapcsolatban. Mert ha nem oldjuk le, ha nem tesszük rendbe hétről hétre, akkor a következmény nem egy összegabajodott hosszabbító lesz, hanem az, amit ezen a görnyedt asszonyon látunk, aki 18 esztendeje hozza, hordozza ezeket a rendezetlen dolgait, kapcsolatait, aki nem kereste a megoldást igazából arra, hogy ezeket a kötelékeit leoldja, és aki ott élt emberek között, talán a családtagjai között, talán a gyülekezetben élők között, és akik szintén nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni, hogy micsoda kötelékeket hordoz, nem szólították meg, segítsünk-e kibogozni ezeket. Nem lehet kötelékek nélkül érni, ez így van. A szabadság nem azt jelenti, hogy nincsenek kötelékeink. Hát már édesanyánk méhében hozzá vagyunk kötve. Az a köldörzsinór mutatja, hogy kötelékekben fogunk élni. Bár ezt még én még ezt is elszúrtam, mert a születés körül a nyakamra tekeredett, tehát már ott sem bántam jól ezekkel a kötelékekkel. Melyik az a nap, amikor ezeket a kötelékeket leoldozzuk, kioldozzuk, rendbe tesszük, hogy ezek a kapcsolatok tisztuljanak Istennel és egymással. Lehet akár ez a mai nap is, hiszen Isten erre adta ezt az ünnepnapot. Kezdjük ma. Kérjük az Urat oda elé borulva, hogy Uram, bogozd ki életem kötelékeit. Segíts leoldozni azt a neheztelést, azt az előítéletet, azokat a lehetetlen elvárásokat, amelyeket önmagammal szemben vagy a másik emberrel szemben támasztottam. Hadd tudjam elengedni, hadd tudjam visszaadni neki, hadd tudjam újra szabaddá tenni őt. Ezért kérlek, tégy ma szabaddá. És úgy fejeződik be a történet, hogy a zsinagóga előjárója és a farizeusok megszégyenültek, a sokaság viszont örült a csodáknak, amit tett. Ez egy csoda, amikor Isten szabadít kötelékektől, és amikor szabaddá tesz az én kapcsolataimban is, az összegabaított kötelékektől. Isten adja meg, hogy ezt megtegye a mi életünkben, hogy valódi szabadulást éljünk át. Amen. Imádkozzunk. Thank you. Amen. És hálát adunk az úrvacsorai közösségért, amelyben legmélyebb közösségre, kapcsolatra hívsz bennünket veled. Amelyben megmutatod, hogy mit áldoztál, mit adtál értünk, és azt is mivé lehetünk veled. Kérünk, legyél most ebben a közösségben, és Szent Lelked által jelen. Amen.